Új időszaki tárlatot nyitottak az Aquincumi Múzeum régi múzeumépületében has háromfogásos gyomortörténelem címmel. Vukics Adrien régésszel, a kiállítás főkurátorával, Kisjuhász Viktória régésszel, a kiállítás kurátorával és Olgyai János régésszel beszélgettem.
Most az Aquincumi Múzeum régészeti parkjában vagyunk. A régészeti parkon belül is a régi múzeum épülete előtt, illetve oldalánál, nem pont a fő bejáratánál, hanem egy új bejáratnál.
Éppen mondani akartam, hogy az elmúlt időszakban több kiállítás is volt itt a régi múzeum épületben, viszont akkor a régi klasszikus főbejáratot használták, most viszont van egy ideiglenes bejárat?
Pontosan, egy ideiglenes bejárat, egy ideiglenes kijárat is, mert úgy tudtuk megjeleníteni a három kort, hogy az emberek végig menjenek az egészen, hogy egy új ajtót nyitottunk, hogy rögtön az őskorba menjenek be, ott kezdjenek, át az ókoron, és majd a névvándorláskor megtekintése után jöjjenek ki csak a kiállításból. Mert a régi bejáraton mentünk volna, akkor rögtön beérkeznek a császárkor kellős közepébe, és akkor nem kronológiai sorrendben haladnak, tehát ezért találtuk ki ezt a bejáratot és a kijáratot.
És ahogy elnézem ennek a bejáratnak, illetve a kijáratnak a helyét, talán nagyobb is lett az alapterülete így a bemutató térnek?
Igen, tehát az eredeti állapotot értük el, amilyen volt a régi múzeum, ami most már nagyon, hát talán két évtizede is le volt rekesztve a két szélső része, az észak és a déli része a régi múzeumnak, és ezeket most megnyitottuk, hogy így akkor még több mindent tudjunk bemutatni, és az őskor és a névvándorláskor is ki tudja magát fejezni.
Elsősorban Aquincumra koncentrálnak ennél a kiállításnál?
Nem pont Aquincumra, tehát az őskor és a névvándorláskor különösen a Kárpát-medencére koncentrál, hiszen azért Aquincumból nem jönne annyi lelet össze, sőt, hogyha azt nézzük az őskoros és a névvándorláskoros kollégák, akik a pesti oldalon is nagyon sokat vesznek részt ásatásokon, régészeti szakfelületeken, tehát nem csak a budai oldalon.
Elindulunk befelé ezen az új ideiglenes bejáraton. És rögvest egy barlangba érkeztünk?
Igen, az őskori résznél tulajdonképpen ugye kronológiát követtünk, kihagyhatatlan volt számunkra, hogyha a paleolitikummal kezdjük, akkor mi lenne, ha egy barlangon keresztül mennénk, ami azt gondolom, hogy rögtön egy nagy hatással indítja ezt az egész kiállítást.
Gyanítom, hogy a paleolitban még nem igazán lehet konyhaművészetről beszélni.
Nem tudom, mit nevezünk tulajdonképpen konyhaművészetnek az őskorban, de a paleolitikum elég szép hosszú korszakot ölel fel tulajdonképpen a történelmi idők során, és nagyon-nagyon-nagyon népszerű a jelenleg is használatos paleolit étrend, és én azt gondolom, hogy ez muszáj volt reflektálnunk, mint kutatók. Ugye ez nem az a paleolit étrend, amit ugye modern irányzatként mutatunk be, csak természetesen ezt a rengeteg információt igyekeztünk egy kis tablóba besűríteni. Ugye lehet látni, hogy 2,6 millió év ezelőttől 12 ezer év, azért az nagyon-nagyon-nagyon hosszú időszak, és ezért tulajdonképpen, mint egy szakácskönyvnek a receptje, igyekeztük bemutatni az adott korszakoknak a táplálkozási szokásait. Ugye erre az időszakra jellemző a halászat, vadászat, gyűjtögető életmód, ugye hatalmas húsállatokat szerettünk volna itt reprezentálni, mint a vitrínben látható is, ugye a barlangi medvecsontok, a mamutfog, a medvecsigolyák jelképezik azokat a hatalmas húsállatokat, amiket tulajdonképpen ebben az időszakban fogyasztottak.
Mennyire rekonstruálható egyébként a klasszikus paleolit étrend, hiszen ugye a vadászatból származó csontmaradványok, amikről lekaparták a húst, azok jó eséllyel fellelhetők, vagy egy részük fellelhető, de gyanítom, hogy sokkal kevesebb gyűjtögetett gyümölcs, illetve zöldség az, ami összegyűjthető és azonosítható.
Igen, sajnos maradvány szempontjából ugye nem vagyunk eleresztve, de mindenképpen feltételezzük azt, hogy nem csak húsevő táplálkozással tartották tulajdonképpen életben magukat ebben az időszakban, hanem rettentően fontos a bogyók, a gyümölcsök, gumók, magvak, csonthéjas termések említése, mint ahogy a halászat nyomán a hüllők, kétéltűek, ízeltlábúak, puhatestűek, halak, kagylók is mind az étrendre kerültek. Tulajdonképpen ebben az időszakban mindent tettek, ami ehető. Sőt, ugye a kis tudás morzsáinkat, hogyha elolvassák, akkor azt gondolom, nem árulok el nagy titkot, hogy még a kannibalizmus kérdését is felvetjük itt gasztronómia szempontból.
Hogyha valaki különösebben kíváncsi az emberevésre, akkor majd eljön és elolvas a saját maga, de mi tovább haladunk itt a kiállításban, és beérünk a neolitba. Szerencsére ugye itt már vannak edények, vannak termesztett növények, úgyhogy itt már sokkal bőségesebb a leletanyag.
Bizony, ugye a következő korszak a neolitikum, és azt gondolom, hogy ebből a korszakból kimaradhatatlan az, amikor tulajdonképpen a háziasítás megjelenik ebben az időszakban, ugye a Közel-Keletről indul mindig ez a klasszikus szép történet, és hát az egyik fő növényünk, ami tulajdonképpen máig uralkodó növényünk, a gabona, annak a történetét szerettük volna egy kicsit itt bemutatni, reprezentálni azokkal az eszközökkel, tárgyakkal, amelyeket az ásatások során megtaláltunk.
És ahogy látom, nem csak kiállított tárgyak vannak, hanem itt a sarokban egy foglalkoztató is, itt őrölni lehet?
Bizony, bizony, ugye itt a gyereksarokban látható egy rotációs kézimalom, ez már a vaskor időszakának egy tulajdonképpen eszköze. Az eredeti, amiről a másolat itt elkészült, az a vitrínben látható, és igen, az volt a célunk, hogy ne csak ugye a tárgyakat szemlélve gondolkodjanak el azon, hogy tulajdonképpen a gabonából hogy lesz a kenyér, és hogy ennek milyen útja van. Szerettük volna, hogy fizikailag is érezzék azt a sok energiát, amit egy kenyérkészítés során belefektetett régen az ember. Ki lehet próbálni az őrlést ezzel a másolattal.
Ugyan már nem vagyok gyerek, itt vagyunk a gyereksarokban, de azért én megtekerem. És közben szóródik ki a liszt. Hát nem egy különösebben izgalmas munkafolyamat.
Hát biztos, hogy nagyon-nagyon hosszú munkafolyamat volt, és nehéz munkafolyamat, de ugye néprajzi párhuzamokból tudjuk, hogy ez nem egy magányos, egyszemélyes tevékenység. Feltételezhetően, ugye, mint ahogy ebben az időszakban és az őskorban nagyon-nagyon sok mindent ugye kalákhában együttesen, csoportosan végeztek, hogy esetleg két hölgy ült egymással szemben, és akkor úgy adogatták tulajdonképpen ennek a forgatható részét, vagy esetleg többen is beszálltak az aznapi gabonának a megörlésébe.
Amikor az írott történelemnek a korszaka elkezdődik, onnantól kezdve egy csapásra többet tudunk az emberi táplálkozásról is?
Az írások fennmaradásával természetesen sokkal többet tudunk. Mit az első teremben a római köztársaság kort próbáljuk megjeleníteni, és ebből már nagyon sok írásos forrásunk van. A Krisztus előtt 200-ból is, a Krisztus előtt második századból Kátó műve is fennmaradt a földművelésről, amikor már gyümölcsfák oltásáról, gyümölcsök, zöldségek termesztéséről ír olyan szinten, hogy ez ma is megállja a helyét állattenyésztésről. Tehát nagyon sok minden. Tehát ennyit jelent az, hogy írásos források maradtak meg, és is sok mindent tudunk. Már azt is tudjuk, hogy hányfajta almát ismertek, körtét, stb. Nem is gondolnak, hogy több mint 30 fajtát is nagyon kedvelték, és több fajta fügét, meg hogy már, tehát ahogy a birodalom növekszik a köztársaságkor idején is, ugye az új világ felfedezésével egyre több új ételt, új növényt fedeznek föl, gyümölcsöt, zöldséget, amit próbálnak meg is honosítani. Tehát ezekről mind tudunk.
Hamarosan folytatjuk az Aquincumi Múzeum új kiállításán készült riportot.